Jó napot kívánok, Obelande Báruh vagyok, és ma tanulni fogunk Hilchot Machalot Aszurot, a tiltott ételek szabályai, Perek Yud Gimel, a 13. fejezete. Ebben a fejezetben folytatni fogja Maimonides felsorolni a bornak a törvényét. És azt kell tudni, hogy a bor kapcsán két tilalom van. Egy bibliai tilalom, hogy bálvány imádó borat inni, mert azt mondjuk, hogy valószínűleg ez ital áldozatként ajánlotta fel az isteneinek, és akkor ez áldozat, és akkor ez, ennek a fogyasztása az a bibliai tilalom. A másik tilalom, ez még az még akar is, ha nem bálvány imádóról van szó, de ez egy rabinikus tilalom, hogy a bor az közel tud hozni az embereket, és a bölcsek óvni akartak a zsidókat a vegyes házasságtól. Ez csak egy rabinikus tilalom. Mondja Maimonides, az első paragrafus. Ha valaki vesz egy házat, vagy bérbe vesz egy házat, egy nem zsidó, bálványimadó udvarában, és oda azt telerakta borral, erre azt mondjuk, hogy ha a zsidó lakik ugyanabban az udvarban, mert régen az udvarból nyíltak a házak. És ha a zsidó lakik ugyanabban az udvarban, annak ellenére, hogy az ajtó nyitva van, azért nincs az zárva, nincs az, ami fizikailag vissza tudja tartani a bálványimádót oda bemenni a borhoz, akkor is azt mondjuk, hogy a bor meg van engedve. Miért? Mert a bálványimádó fél, és azt mondja, hogy lehet, hogy épp most fog hazajönni, és látni fog engem az ő házában. Ha pedig a zsidó egy másik udvarban lakik, akkor nem szabad otthagyni a bort, nem menjen ki az udvarból a házba, csak akkor a bezárta az ajtót, és legyen a kulcs és a pecsét a kezében. Ami azt jelenti, hogy egy dupla zár legyen. Egyszer legyen zárva, és utána még egy pecsét is. Azt már nem kell, attól már nem kell tartani, hogy hamisítani fogja a háznak a kulcsát és pecsétet, és itt be fog menni. Ez még akar is, ha a zsidó nem lakik abban az udvarban, nem kell tartani attól, hogy olyan komoly munkát fog végezni azért, hogy tudjon bejutni a borhoz. Második paragrafus. Mi van akkor, ha becsukta, kiment a házból, de nem csukta be az ajtót, vagy becsukta az ajtót, de a kulcsot a bálványimádónak adta, ő legyen az őr, akkor a bor, mert a bornak az ivása tilos. Miért? Mert tartak attól, hogy a bálványimádó bement a borhoz, és ital áldozatot csinált belőle. Miért? Mert a zsidó nem lakik abban az udvarban. De nem annyira szigorúan tilos, hogy ma semmi nem is nevet eladni, mert két külön tilalom van. Valamikor nem szabad inni, és valamikor még semmiféle hasznot nem szabad húzni belőle, nem szabad eladni, vagy ilyesmi. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy inni már nem szabad. Mert tartak tőle, hogy ő bement oda. Ha pedig azt mondta neki, a zsidó azt mondta a bálványimádó, tessék, őrizd a kulcsomat, nem őrizd a házamat, őrizd a kulcsomat, akkor a bor meg van engedve, mert a bálványimádó nem felelős a házért, semmi köze nincs a házhoz, csak a kulcshoz. És ezért nem kell tartani, és nem kell tartani attól, hogy be fog menni a házban. Harmadik paragrafus. Ha egy bálványimádó felbérelted zsidót, hogy ő készítsen el neki a bort tisztaságban, azért, hogy tudjan azt, legyen ez szabad más zsidónak, és vegyék neki. Vagyis egy nem zsidónak van szőlője, szeretné olyan bort készíteni, ami kóser zsidónak, és ezért a megérti a bálványimádó, neki nem szabad nyúlni a borhoz, és ezért a préseléshez, mindenhez, és erre felbérelt egy zsidót, hogy ő dolgozzon, készítsen ezt el neki. De a bor az a bálvány imádó házában. Erre azt mondjuk, ha ez a zsidó, aki őrzi a bort, lakik abban az udvarban, akkor a bor meg van engedve. Még akar is, ha az ajtó nyitva van, és az őr csak jön is megy. Van az a szint, amikor az őr állandóan van ott, és van az a szint, amikor az őr jön is megy. De amikor jön is megy, akkor is azt mondjuk, hogy jó őr, mivel nem lehet tudni, mikor fog visszajönni, akkor úgy veszik, mintha állandóan lenne ott őr. Ha pedig az őr, vagyis a zsidó egy másik udvarban lakik, akkor a bor tilos. Még akkor is, ha ezt bezárta kulcssal és pecséttel, és a zsidó kézben van. Miért? Miért kell tartani itt, hogy talán mégis bement a borhoz, és hamisította a pecsétet? Mert a bor lényegében, a bor az a nem zsidói, és az ő tulajdonában van. Ezért ő nem fél attól, hú, rá fognak jönni, hogy ő bement a borhoz, és hamisította a pecsétet, mert azt mondja, mi a legrosszabb, annak a nem zsidó vevőknek fogom eladni, nem zsidóknak. Mert lényegében szabad neki bemenni a saját házában, de ha kiderül, akkor nem lesz kóser. Na, akkor nem lesz kóser. Előző esetben az a zsidóházban nem kell tartania, hogy mint tolvaj fog bemenni a zsidóházban, mert fél. Itt pedig a saját házadban megy be, az egész probléma csak az a zsidó meg fogja tudni, hogy nem kóse, akkor nem lesz kóse. És ezért hiába le van pecsételve, nem szabad a zsidónak azt a bort fogyasztani, mert tartak tőle talán a nem zsidó, a bálványimádó nem zsidó nyúlt hozzá. És ital áldozata lett. Negyedik paragrafus. Még akar is, ha a bálvány imádó azt írted szerződést a zsidónak, és azt írja, mit tudom én, 1000 liter bort a mai napon eladom a zsidónak, és már azt írja be, egy ilyen előre írja be, hogy meg is kaptam a pénzt. 10 000 ezüst pénz. Akkor azt mondja, ez nem segít, mivel gyakorlatilag a zsidó nem tudja elvinni a bort, addig, meddig nem fizeti ki, akkor azt jelenti, hogy most ez a bor a bálvány imádói. Akkor tilos, mert ő úgy érzi, hogy szabad neki nyúlni hozzá. Kivéve, ha ott lakik a zsidó az udvarban, ahogy előbb mondtam is, akkor hangsúlyozom a Maimonides. Nincs szükség, hogy állandóan a minden percben ott üljen a bor mellett, hanem szabad neki bemenni és kijönni. A lényeg az, hogy gyakran előfordul, és nem lehet tudni, mikor fog jönni. És itt nincs különbség, hogy még bálvány imádó tulajdonában, birtokában van ez a bor. A tulajdonos birtokában, vagy egy ismerősének a birtokában. A lényeg az, hogy egy bálvány imádó birtokában van. Miért? Mert azt mondom, a két bálvány imádó közreműködik egymással, hogy ma ő engedi ide bejönni, nyúlni a saját borához, mert számít arra, hogy holnap a barátja őt fogja engedni. És ezért azt mondja, ha nem zsidónak a birtokában van, vagy a zsidó nem állandóan őrzi, vagy mert ott lakik, akkor tilos. 5. paragrafus. Ha a bor tiszta volt, vagyis kóser volt. Ez a kóser bor, ami a nem zsidóé, bálványimádóé, de nem a bálványimádó birtokában van, hanem a közterület az utcán tette le, vagy olyan házban, ami nyitva van az utcához, és zsidók jönnek és mennek, és állandóan látnak, hogy mi folyik, akkor a bor meg van engedve, mert még mindig nem a bálvány imádó birtokában van, és ezért nem érzi úgy, hogy itt teljesen szabad neki nyúlni hozzá. Ha már az ő birtokában van, akkor azt mondja, ez az enyém, és a birtokamban van, ha elkapnak engem, akkor nem vagyok én tolvaj, a saját boromhoz nyúltam. Maximum nem kóse. Ha pedig az utca van, azt jelenti, akkor a bálvány imádó még nem vette át teljesen, akkor elég az, hogy a zsidók figyelik. Hatodik paragrafus. Egy szemétdomb, vagy egy ablak, vagy egy pálma, azt jelenti, vagy a szemétdombra tette ki a bort, vagy az ablakból lehet látni a bort, vagy pálma alatt tette, még akkor is, ha nincs ott gyümölcs, az is még közterületen van, és akkor a bálványimod, de még nem érzi úgy, hogy olyan, mint a sajátja. Ha! És ezért az a hordó bor, ami ott van, a bálvány imádóval együtt, akkor az nem tiltja. És egy ház, ami nyitva van az utcára, az olyan, mint maga, ahogy utcán van. Hiába ott van a bálvány imádó a bor mellett, azt mondjuk, hogy nem mer hozamenni a borhoz, és megnyúlni, mert tudja, hogy ez még nem a sajátjának számít. Hetedik paragrafus. Ha van egy udvar, ami el van választva egy ilyen alacsony kerítéssel, és a bálványimádó az egyik oldalon van, az az ő területe, és a zsidó a másik oldalon van. Vagy két ház tető. Hogy az egyik ház tető, az a zsidó, ez egy kicsit magasabb volt, a másik ház tető picit alacsonyabb volt, az pedig a bálványimádó volt. A lényeg az, hogy egyértelműen van itt egy határ, jelölés, hogy meddig tart a zsidónak a része, és meddig tart a bálványimádónak a része, vagy simán egymás mellett volt, de egy elválasztás van a kettő között, annak ellenére, hogy a bálványimádó tud oda benyújtani a kezét is, nyúlni a borhoz, azért nem olyan messze van a kerítéstől, nem kell tartani ettől. Miért? Mert ha benyújtja a kezét, akkor azt jelenti, hogy mit keresette a másik oldal, ez nem a tiéd. Itt van egy határ, egyértelmű, hol van a határ, és nem lehet ezt félreérteni, mit keresett a kezed alatt. Akkor azt mondja, hogy nem kell tartani attól, hogy oda nyújt a kezét, és ezért a bor tiszta maradt, és ugyanígy a tiszta gyümölcsök tiszták maradnak, vagyis rituális tisztaság is megtartja, és nem mondom az, hogy a bálványimádó hazanyúlt, és akkor rituálisan támé. Nyolcadik paragrafus. Szabad a zsidónak őrzésre adni egy zárt tartály teli borral. Még a bálványimádónak adja, ez csak abban az esetben, hogy két jel is van ezen a tartályon, szerint két jellel van zárva. És ez az, amit úgy neveznek hotam betoch hotam, a pecsét a pecséten belül. Például lezárta a hordót egy edénnel, ami nem olyan erősen rögzítve van a hordóhoz, ahogy szoktak általában, még valami fedele van a dolognak. És utána pedig még egy kis, utána még rátett egy kis, adag, amivel jól rögzítette, akkor ez egy zárásnak számít, egy pecsétnek számít. Mert az első, ami nem ilyen erősen van rögzítve, az egyáltalán nem számít, akkor azzal, hogy agyaga le van zárva, az egy zárás, egy pecsétnek számít. Ha pedig úgy zárta le, a fedele eleve már erősen van rögzítve, és utána még rátett egy kis agyagot, amivel jobban lezárta, akkor az már két zárás, két pecsétnek számít. Hasonlóképpen, ha lezárt egy bortömlőt valami kötéssel, akkor az egy zárásnak számít. Mindig pecsét a szót használja. Ha pedig először a bortömlőnek a nyílását befele dugta, és aztán lekötött valamivel, akkor az már két zárásnak számít. Hasonlóképpen minden olyan szokatlan dolog, amit nem szoktak csinálni, az egy zárásnak számít. És erre rá jön az agyag, vagy valami kötés, vagy ilyesmi, akkor ez a második zárásnak számít. 9. paragrafus. Ha ő a bort adott a bálvány imádónak egy zárással, egy pecsétel, akkor az utána nem szabad inni, de más hasznot szabad húzni belőle, például eladni. De csak abban az esetben, ha ennek ki volt jelölve a bálvány imádó birtok, ami ki volt jelölve egy sorok, ahol ez van, azt jelenti, hogy elvileg nem is lehet arrébb vinni egy másik helyre. Egyes kommentátorok azt mondok, ennek is volt egy jelle, itt le volt zárva ez a sarok, akkor ehhez nem kell tartani annyira, hogy nyúlt hozzá, ezért ivás az tilos, de más haszon szabad húzni belőle. 10. paragrafus. Ha valaki forralt bort van neki, mert forralt bor az már nem az igazi bor, az már nem felel meg italáldozatnak, vagy sör, vagy bor, amiben keverve van más dolgok, ilyen édesítő, például méz, vagy olaj, ugyanígy az ecet, vagy a sajt, vagy a tej, és minden olyan dolog, ami csak rabinikus tilalma van, mert itt nincs, ez nem tórai tilalom, mert itt ez nem bálványimádáshoz tartozik, és eleve kóser. Csak tartani kell attól, hogy a bölcsök ezeket a dolgokat megtiltottak, és ezeket adta nem zsidónak őrzésre, akkor nem kell két pecsét, két zár, elég egy zár. De olyasmi, ami bibliatilalom lehet, a rendes bor, vagy hús, vagy hal, aminek nincs jele, nem lehet ráismerni, hogy kóser hal-e vagy nem, ha azt adta nem zsidó, bálvány imádó kezében, akkor két pecsét van, mert elcserélte, akkor egy bibliai tilalom van. Az előbb felsorolt dolgok, ha a bálvány imádó elcserélte, akkor még mindig csak egy rabinikus tilalom van, ezért nem olyan súlyos. De ha ezek a dolgok, a bor és a hús, ha a bálvány imádó elcserélte, akkor bibliai tilalomba ütközik az ember, akkor mindenképpen két pecsét, két zár kell. 11. paragrafus. Szerintem, hogy mindenhol azt mondtunk a zsidó bor kapcsán, hogy inni nem szabad, de más hasznot szabad húzni belőle, mert valahol megérintette a bálványimádó, ez csak abban az esetben, amikor ez a nem zsidó valójában egy bálványimádó. De ha pedig arról van szó, hogy nem bálványimádóról van szó, és erre azt mondtuk, hogy akkor az egész bor csak a rabinikus tilalom a vegyes házasság elkerülése miatt, például, hogy muzulmánról van szó, aki semmiképpen nem számít bálványimádó, ha ő megérintette a mi borunkat nem szándékosan, nem tudta, hogy ez bor, vagy ütött egy kicsit a hordóra, nem azért, mert a bort akarta megérinteni, akarta egy kicsit a fermentálást kicsit lecsillapítani, akkor ebben az esetben, mivel eleve nem egy bálványimádóról van szó, és nem is gondolt, nem szándékosan megérintette, mint bor, akkor megvan engedve még inni is. És ehhez hasonló. És ugye itt hasonló esetek. 12. paragrafus. Ha valaki őrzésre adja a bort egy olyan nem zsidónak, aki gértósáv ez az a nem zsidó, aki vállalta, hogy halachikusan fog viselkedni, vagyis hogy ő tartja a hét Noé gyerekére kötelező micva íd, a bálvan imádás is ki van zárva, őrzésre adta neki, vagy küldte, elküldte vele, és távolság lett, azt jelenti, ő ment előre, és a zsidó nem volt mellette, vagy hagyta ezt egy nyitott házban, de ez a Gertósavnak az udvara volt, ebben az esetben inni nem szabad. Mert ott, ahol az a probléma talán elcserélte, hamisította a pecsétet és eltemette, ott szerintem nincs különbség nem zsidó és nem zsidó között, az én bálvány imádó és nem bálvány imádó között. Mert abban a percben, amikor a saját birtokukban van, akkor már a ivásra nem alkalmas ez a bor. Azt hiszem, különbség a bálvány imádó és a nem bálvány imádó nem zsidó között csak arra nézve, hogy ő tilos lett a fogyaszt, a értékesítését, bármilyen hasznot húzni belőle. De az, hogy talán elcsérelte a sajátjával, akkor vagy rabinikus tilalom, vagy tórai tilalom, meg mindenképpen az ivás az már tilos. 13. paragrafus. Vannak olyan dolgok, amiben egyáltal nem merülhet fel az ital áldozatnak a tilalma, hogy talán ez ital áldozata válik, és mégis a bölcsek megtiltottak, hogy ne legyen belőle, ne a következő lépésben ne legyen egy olyan közeli érintkezés, ami már tilthatja. Például a bálvány imádónak nem szabad vizet önteni a borban, ami zsidó kézben van. Azt a bálvány imádó csak a vizet önti, mert a bor a zsidó kézben van. Régen vizeztek a bort, mert nem ittak ilyen erős bort, mert a borok maguk nagyon erősek voltak, és akkor most, hogy ő önti a vizet, elvileg semmi probléma nincs, mert tartak őt, attól, hogy ma önti a vizet a borba, holnap fogja a bort önteni vízben, és akkor a bor már a bálvány imádó kezében van, az már problémás. Hasonlóképpen a bálvány imádó ne vigyen el a szőlőt olyan présben, ahol már bor, ahol már kipréselt szőlőlé van ott, mert tartak tőle, hogy erre az új szőlőre fog részt fog venni a préselésben, és akar, vagy meg fogja érinteni a bort, az már problémás. Hasonlóképpen a bálvány imádó ne segítsen a zsidónak, amikor átönti egyik edényből a másikból, mert tartak tőled, most segítenek, aztán a zsidó el fogja venni a kezét, és most az egész most a bálvány imádó kezében van, és akkor most már ő önt is, akkor az tilos. Ha mégis ő segített, és vizet öntött, vagy hozta a szőlőt, az megvan engem. Szerintem nem szabad, hogy történjen, de ha megtörtént, az akkor nem tiltja a bort, mert végső soron ő még nem is érintette a bort. 14. paragrafus. További dolog meg van engedve, hogy a bálvány imádó szagolja meg a bort, ami zsidó kézben van, és ugyanígy zsidónak szabad megszagolni a bort a bálvány imádónak a bora, ebben semmi tilalom nincs, mert az illat az abban nincs tilalom, mert abban nincs semmi fizikai. 15. paragrafus. Már korábban a 8. fejezetben már elmondtunk, hogy minden dolog, ami nem csak tilos annak fogyasztása, hanem még hasznot se szabad húzni belőle, héberül asszur bána, ha azt mégis eladta, akkor a pénz megvan enged. Hiába nem volt szabad elcserélni ezt a tárgyat pénzre, eladni pénzért, mégis megvan engedve, mert a tilalom nem megy át a pénzre. Kivéve bálványnak, és ami tartozik a bálványhoz, az bálványnak az áldozata, és ital áldozata, ezek tilosak, akkor is az ember eladta, akkor a pénz tilosa vált. És a bölcsek még olyan szigorúan is vették, még olyan is, amikor sima bor van, azt nem is tudjuk biztosak, hogy ital áldozata lett, hogy még ebben az esetben is, mivel lehet, hogy ital áldozat lett, akkor ez tilos, mert ugyanolyan, mintha tudtunk volna biztosan, hogy ital áldozat. És ezért, ha a bálvány imádó felbérli a zsidót, hogy dolgozzon vele a saját borával, akkor az tilos. Miért? Mert a zsidó, mikor kapja a fizetést, az a bor, a tiltott bornak a kezelésenak a dia. Akkor olyan, mintha eladta a tiltott bort, és helyette kapta a pénzt. 16-os paragrafus. Hasonlóképpen, ha valaki bérli egy szamarat, mert szeretne szállítani rajta bort, vagy bérelt egy hajót borszállítás miatt, akkor ez a pénz tilos, mert ez a bor, a bornak a pénze. És ha mégis adott neki pénzt, akkor ezt el kell vinni a holttengerhez. Vagyis ott be lehet dobni, de semmi nem szabad használni. Ha pedig adott neki a nem pénzt, darabokat adott neki, hanem ruhát, vagy tárgyakat, vagy gyümölcsöt, akkor azokat el kell égetni, és még a hamut is el kell ásni, hogy semmiféle haszon ne legyen. Hogy azt jelenti, hogy a bor tilos, a bálvány is minden, ami azt azok tilos, és az, amire el lett cserélve, az is tilos. Annyira tilos, amivel elégettem, akkor még a hamu is tilos maradt. 17. paragrafus. Ha valaki a nem zsidónak adott bérben egy szamarat, hogy utazan rajta, és ő a csomagokkal között volt, tett rá bort is, akkor ez meg van engedve, mert a bérlési díj az nem a borért van. A bor az a lényegtelen része, egy nem lényeges része az egésznek. Mi van akkor, ha valaki felbéred valakit, hogy összetörjen a bort, ilyen nem zsidó bort, bálványimádónak a borat, akkor a szabad, itt meg van engedve, sőt, még áldás is legyen rajta miért, mert elpusztítja a bort. Gondolom, hogy nem tudom most pontosan miért van egy ilyen dolog, hogy összetörni a hordó borokat, de ezek szerint van ilyen. 18. paragrafus. Ha valaki bérel egy munkás, és azt mondja neki, kérem, vigy át nekem 100 hordó sört 100 prútaért, és kiderült, hogy az egyik a 100-ból az bor volt, akkor mind a 100 tilos. Miért? Mert ez egy egység. 100 hordó, 100 pénzért, akkor az egész 100 pénz az egy egységnek számít, és ennek az egységnek egy része az tiltott pénz, az a bornak a pénz, és ezért tilos. 19. paragrafus. Valaki azt mondja, vigy át nekem hordókat, minden egyes hordóért fizetek egy prútát, és átszállított sok hordót, és több hordóbor is, akkor semmi probléma nincs, hanem annyi prútát le kell vonni, ahány boros hordó volt, a többi a sörös hordónak a díja az meg van engedve. 20. paragrafus. Ha valaki egy zsidó szakembernek fizetett, a bálványimádó fizetett a zsidó cipésznek, a zsidó szabónak fizetett neki borral, akkor szabad a zsidónak mondani, elnézést, ezt én nem kérem, adjál nekem helyette pénzt. De ha már elfogadta ezt a díjat, és utána azt mondja, szeretném visszaadni és helyette kérni pénzt, akkor olyan, mintha eladna azt a bort. Ha nem fogadta el, akkor az nem számít. 21-es paragrafus. Ha a zsidó követel a bálványimádó 100 darab pénz, egy manet, és ment a bálványimádó, eladott bálványát és borát, és hozott neki pénzt. Akkor ez meg van engedve, mert a zsidó kezében pénz került, és neki semmi köze nincs a bálványhoz, és ezért a tilalomhoz se. Ha pedig azt mondja neki, várjál, el fogom adni ezt a bálványt, vagy ezt a bort, és majd hozok neked pénzt, annak ellenére, hogy ez a bor nem biztos, hogy ital áldozat lett, csak leheted az lett, akkor már nincs, már ez már a pénzben nincs megengedve, mert a zsidó érdekelt a bálvány és a tiltott bornak a létezésében, azért, hogy kapjon helyette a pénz. Ez egy nagyon szigorú törvény, hogy még a zsidónak még közvetítve sem szabad élvezetet húzzon a borból, és mivel ő érdekelt, adjon Isten, hogy a bor megmaradjon, mert azt a pénzt fogja nekem adni, akkor már ez a pénz már tilos. 22. paragrafus. Ha egy nem zsidó betért, és neki van egy társa, egy bálványimádó, és akartak felosztani a vagyont, akkor nem szabad, hogy a betért zsidó mondjon a bálványimádónak, akkor tessék a bálvány, az összes bálvány a tiad, és a pénz az az enyém. A tiad a bor, az enyém a gyümölcs. Mert megint ez olyan, mintha szeretném megmaradjon a bálvány, megmaradjon a bor, mert helyette kapjon ezt. De ha a betért és a bálvány imádó testvérek, és ő megörököltek az apjukat, aki egy bálvány imádó volt, akkor mégis meg van engedve, hogy a betért zsidó azt mondjon, a tiéd legyen a bálvány, az enyém a pénz, a tiéd a bor, az enyém az olaj. Itt ez egy könnyítés, amit a bölcsek könnyítettek, itt az a betért zsidónak a öröksége kapcsán, azért, hogy nem menjen vissza, ne hagyjan el a zsidóságot. Mert ugye lehet, hogy nagy vagyonról van szó, és nem fog tudni ellenállni ennek a tőnek, a bölcsek azt megengedték. De ha már a betért zsidóhoz már került ez az áru, és ott észreveszi, hogy ez bor vagy bálvány, akkor már nem lehet elcserélni, mert az már tilos, mert ezeket nem szabad elcserélni. 23. paragrafus. Ha a zsidó elad bort egy bálvány imádónak, ha előre megbeszéltek az árat, már fixet, azt mondja, tessék, egy minden liter annyi is annyibe kerül, még mielőtt kimérte neki, akkor szabad elkapni a pénzt, mert abban a pénzben már megbeszéltek az árt, akkor már véglegesnek számít, utána, mikor a nem zsidó kezében veszi a bort, akkor már a tulajdona lett, és közben még nem lett tiltott bor, mert tiltott bor csak akkor van, amikor megérinti. Azt jelenti, amikor az eladás, a tranzakció történt, akkor az még kóser bornak számít. Ha pedig előbb kimérte neki, és utána csak megbeszélik az árt, akkor ez a pénz tilos. Miért? Hát hiába már birtokába vette a bort, még mindig nem számít ez, hogy az övé lett. Miért? Mert lehet, hogy az árban nem fognak tudni megegyezni. És ezért, amikor megérintette a bort, akkor az még a zsidónak a borát megérintette, és akkor az tilos lett. És az olyan, mint a zsidó eladna bálványimádónak tiltott bort. 24-es paragrafus. Mikor mondjuk azt, amikor a zsidó a saját edén, a zsidó edényben mérte ki a bort? Ha pedig egyenesen a bálványimádó edényben mérte ki a bort, vagy zsidó edényben, ami a bálványimádó kezében van, akkor az már ez se elég, hanem az kell, hogy előbb adjan át a pénzt, utána mérjen ezt ki. Ha pedig előbb kimért, és még nem kapta a pénzt, hiába megbeszéltek az árt, akkor az tilos. Miért? Mert azt mondjuk, abban a percben, mikor bejön az edénbe a bor, akkor az már tilosra válik. Egyes kommentátorok azt mondnak, mert lehet, hogy már eleve van tiltott bor ebben az edényben, és ezért minden bor, ami ebbe belekerül, az a tiltott bornak a részévé válik. 25. paragrafus. Ha valaki ad egy dinárt a bálván imádó nem zsidó boltosnak, és azt mondja a bálván imádó munkásának, menj el, egyél, igyál és egyél a boltostól, és én majd elszámolok vele, akkor tartok tőle, hogy inni fog bort nála, és az olyan, mint a bort vett neki, és azt adta a nem zsidó munkásának. És az nem szabad, hogy a zsidó bármilyen haszna legyen a bálván imádónak a borától, és ezért, amikor előre kifizette, akkor azt jelenti, azt a bort, amit a munkása kap, az már a zsidóé, és az nem szabad. Hasonlóképpen a smita évben, a hetedik évnek a gyümölcse Izraelben, azt ahol nem szabad üzlet tenni. Akkor megint azt mondjuk, amivel előre kifizette, az már a zsidóinak számít. És erre mi a példa ennek, hogy egy zsidó ad egy dinárt egy olyan zsidónak, aki ámó orrez, vagyis nem tartja olyan szigorúan a törvényt, és azt mondja egy másik zsidónak, menj el, egyél és igyál nála, én elszolg számolni tőle, az nem szabad, mert tartak tőle, hogy el fog adni neki smita gyümölcsöt, amit nem szabad eladni, és ez már olyannak számít, mint a zsidóé legyen. Hasonlóképpen ad neki olyasmi, ami nem teljesen kóser, mert nem vettek le még a papír vagy a levitai részt, akkor mind tilos, mert előre már kifizette, akkor az már a zsidóének számít, a munkáltató zsidónak számít. 26-as. De ha azt mondja neki, nem fizetett ki előre neki semmit, azt mondja a munkásainak, menjetek inni, enni ez a dinárért, ad nekik egy dinárt, menjetek enni, vagy azt mondja nekik, menjetek csak enni, majd elszámolok vele, annak ellenére, hogy vállalta a költséget, mivel nem egy konkrét valami az, amit előre megrendelt, akkor ez meg van engedve, nem kell tartani a nem kóse bortól, a smita terméstől, vagy a tized, ami még nem lehet adni a tizedet. 27. paragrafus. Ha van egy bálvány imádó király, aki termel sok bort, az pedig az embereknek odaadja, és neki ki kell fizetni annak az értek, és ez a bevétel a királyi kasszában. Akkor nem szabad, hogy a zsidó mondja egy bálványimádónak, itt van 220, és menj el helyettem a királyi kincstárban. Vagyis ugye a zsidó kapja elvileg minden zsidó kap, minden ember, beleért ebben az esetben a zsidó kap annyi bort, és helyette ki kell fizetni 200 zúz. És erre azt mondja, a nem zsidó, menj el, te fizess ki a 400 zúzat, és a tied a bor, az nem szabad, mert ő elmegy a zsidó helyet, ez olyan, mintha a zsidónak a megbízatja, amit a zsidó veszi át azt a bort, ami a zsidó névre van írva. De szabad neki mondani, itt van 200 zúz, és szeretném megspórolni, ahogy nem menjek a kincstárban. Nem annyira egyértelmű, de a lényeg az, hogy valahogy a nem zsidó átveszi a bort, és utána elszámol a zsidóval. És ez problémás, mert ezt a bort nem szabad eladni nem zsidónak. 28-as paragrafus. Ha a bálvány imádó megérintette a zsidónak a borát az akarata ellenére, akkor itt egyik, ez problémás. Ő direkt megérintette ezt a bort, mert akarta, hogy tilos legyen, a zsidó nem adott engedélyt. Akkor szabad ennek a bálvány imádónak eladni a bort, mert ő lényegében akart kárt okozni neki, és mert a bora tilosá válik. Erre ez olyan, mintha összetörte volna, elégette, aminek fizetni kártérítés. Szerintem akkor nem a bor vásárlásért adja a pénzt, hanem a kárért kifizeti a pénzt. Az meg van engedve. És ezzel befejeztünk a 13. fejezet. A lényeg az, hogy nem bálványimádónak a bora, az vagy biztos, hogy itali áldozat, bizonyos esetekben tudunk, hogy itali áldozat volt, vagy bizonyos esetben feltételezünk, hogy itali áldozat, akkor ez bibliai tilalomba ütközhet, és ezért tilos az ivása, és tilos a, hogy hasznot húzni belőle. Vannak más esetek, ami csak inni tilos, de hasznot húzni belőle szabad. Köszönöm szépen!